Köszönjük, Uram, a kereszt bevégzett művét, amely a mi szabadulásunkat, örök életünket, üdvösségünket hozta el. Hálát adunk, hogy Te voltál a helyettesítőnk, Te értünk és helyettünk voltál a kereszten, értünk és helyettünk szenvedtél, hogy mi szabadok legyünk minden kötéstől, a sötétség hatalmától. Mert Te által vittél bennünket a világosság országába. Köszönjük a tisztító szentvér hatalmát, ami által igazzá tétettünk, és bármikor az Atya szent színe elé járulhatunk, ahova meghívásunk van. Köszönjük a Te igédet, amely világosságos számunkra, és hálát adunk az isteni fajta hitért, amiben növekszünk, hogy meg tudjunk állni a kihívásokkal és a problémákkal szemben, és az utunkba kerülő akadályokat le tudjuk dózerolni a Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Mai köszöntésünk úgy hangzik, hogy szóld az ígéret hangját. Szeretettel köszöntjük a kedves ságvári családunkat. Köszönjük szépen. Folytatjuk a Dózer Hit sorozatunkat. A 13. rész következik. A címe a hit csúcspontja. És ez abba a csokorba tartozik bele, ami a megvallás fontosságáról szól. És ez szeptember 9-én kezdődött. A Hégen mai tanítása is pont a megvallás fontosságáról szól. A Márk 7-ben kezdjük az ige olvasást. Olyan hitre van szükségünk, amely győzedelmeskedik minden hegy felett. Azt hiszem, ezzel mindannyian egyetértünk. Jézus tudta, hogy szükségünk lesz példára, erről a fajta hitről, amely hegyeket mozgat. És a Márk 7-ben olvassuk el a 25-től 30-ig.
Mert halván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan szellem volt, eljöve és lábaihoz borula. Ez az asszony pedig pogány volt, szirofőniciai származású, és kérte őt, hogy űzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig mondani ki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig felele és mondani ki, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondani ki, e beszédért eredj el, az ördög kiment a te leányodból. És hazamenvén úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék.
Amen. Ez a szíró-föníciai kifejezés azt jelenti, hogy ez az asszony Föníciában született, és szíriai fennhatóság alá tartozik. Ha valaki ezen megakadt, vagy kíváncsi lenne, hogy pontosan ez a kifejezés mit jelent. Ez az asszony azzal a céllal jött, hogy lányának segítséget kérjen az Úr Jézustól. Mert, mint olvastuk, vagy hallottátok, hallott felőle. És sokan úgy mentek Jézushoz, hogy hallottak a gyógyításáról, a csoda dolgairól. Már akkor is volt faji előítélet. Ennek az asszonynak nem volt társadalmilag elfogadható indoka, hogy ezzel a kéréssel az Úr Jézushoz jöjjön. Bizonyára nehéz volt a tanítványokon átjutni, úgy mint a vérfolyásos asszonynak, de ő nem adta fel a tervét, a célját. Bizonyára estegelve borult Jézus lábaihoz, és kérte, hogy segítsen a lányán. Furcsa, és talán érthetetlen, amikor Jézus azt mondja, hogy az ebeknek adni. De ez az asszony ezt a nyelvezetet értette. Jézus valójában azt mondta, hogy asszony, nem fogod fel, hogy nincs jogod ehhez? Nem fogod fel, hogy te pogány vagy, mi meg zsidók? Nem fogod fel, hogy nehéz dolgot kérsz? Arcátlanság volt idejönnöd, és kérned, hogy vegyem el a kenyeret a gyerekek asztaláról, és adjam a kutyáknak. De az asszonynak megvolt az a fajta hite, ami győzedelmeskedik, amely választ követel a kérésére. És ő addig nem távozott, amíg választ nem kapott a kérésére, pontosabban a leánya gyógyulására. Nekünk is erre a fajta hitre van szükség, amely nem hátrál meg, nem gyengül el és nem rendül meg. Kitart. Megáll hitben. És előre megy. És töri a falakat. Korábban is már egy fél évvel vagy tavasz folyamán tanácsoltam gyülekezetnek, hogy ha valami ügye van az embernek, hivatalos ügye, ne szóban bonyolítsa le, írásban. Főképp olyan esetekben, amikor könnyen lepattintják az embert. Azt mondják, hogy nincs keret a segélyre, vagy bármi ügyben. Írásban, és kitartani. Kitartani az mellett, hogy valami megoldás adatik az ő számára. Az írásban beadott kérelmet írásban kell megválaszolni. És oda már nem mernek leírni bármit. Oda megfontoltan kell írni. Krisztus bölcsességű adatot nekünk, és használjuk ezt a bölcsességet. Tehát szükségünk van nekünk is erre a fajta hitre, amely hegyeket mozgat, amely hegyeket dózerol le. Azt, hogy mit mondott Jézus válaszára? Hiszen az ebek is esznek a morzsákból, ami lepotyog. Igaz, hogy nem ezen szavakkal mondta az Úr Jézus, hogy nagy a te hited, asszony, de ez volt az eredménye, mert azt mondta, hogy az ördög a te lányodat elhagyta. És ez az édesanyja hite alapján történt meg. Ez a hit nem vette elutasításnak a késlekedést, mert nem rögtön lépett Jézus, hanem volt egy párbeszéd. És ez a hit nem sértődött meg. Tehát nekünk sem szabad megsértődnünk. Emlékeztek arra az esetre, amikor Námán Elizeushoz ment, hogy gyógyulást nyerjen? És amikor azt mondta a próféta, pontosabban azt üzente a próféta, hogy mártózz meg a Jordánban 7-szer, megsértődött, ugye? De aztán kiigazította magát, és meg is lett a gyógyulása. De nem szabad megsértődni. Hitben meg kell állnunk. Ezt az asszonyt a lánya iránti szánalom hozta oda az Úr Jézushoz. A győzedelmes hit könyörületből és szeretetből születik. A könyörület az hordoz. Hordozza a másikat. A részvét csupán együtt érez. Tehát a kettő megnyilvánulás között van súlybeli különbség. Tehát a könyörület egy erőteljesebb dolog, mint csupán a részvét. Olvassuk az igében, hogy Jézus is volt, amikor könyörületességre indult valaki irányában, és szolgált felé. Az együttérzés és a szeretet hiányában a hit könnyen lelohad. Nem tart ki. Föladja az első kis zökkenőnél. Egy példát mondok erre. Egy anya szüntelenül imádkozott, és tette a gyógyulásba vetett hitének megfelelő megvallást, hogy a lánya látni fog. És 14 év múlva született meg a csoda. Mert ő nem adta fel. Ő a győzedelmes hitben maradt, és ragaszkodott ahhoz. És megjött az eredménye. A győzedelmeskedő hit az akcióba lép. Ez az asszony nagy távolságról jött, hogy kaphasson valamit. A győzedelmeskedő hit az egy cselekvő hit. Látjuk abban az esetben, amikor négy férfi a tetőn keresztül engedi le barátját Jézushoz. Ugyanebben az esetben elmondhatjuk azt is, hogy a győzedelmeskedő hit az látható hit, mert amikor Jézus felnézett rájuk, látta a hitüket. Ezt megtaláljátok a Lukács 5-ben, a 18-as verstől, Lukács 5-ben a 18-as verstől, és a Márk 2-ben az elején. A győzedelmeskedő hit az nem ingadozik. És egy példát mondok erre a missziós vasárnap kapcsán. Volt egy gyülekezet, volt a pásztor, és ők elhatározták, hogy minden évben egy vasárnapi adományt egy missziós szolgálatnak szánnak. Hát a missziósok azok utazó szolgálatot látnak el, és nincs saját gyülekezetük, nincs egy olyan fix ellátási forrásuk, mint egy pásztornak. És ezt minden évben megtették. Amikor készültek ebben az évben erre az eseményre, akkor a gyülekezet pénztárosa előállt, hogy baj van, deficites a kassa. Nagy adományra van szüksége a helyi gyülekezetnek, hogy ki tudják fizetni a számlákat. A pásztor egy pillanatra elkezdett vívódni ezen a dolgon, hogy most mit tegyenek a bevétellel, amikor nekik is szükségük van rá. De döntött. Nagyon gyorsan döntött, hogy az egész adományt, úgy ahogy eddig tették, átadják a missziós szolgálat céljára. És ő nem fog ebben ingadozni. Ezt a kijelentését még akkor tette, amikor nem volt az adománygyűjtés folyamatban. Ahogy meghozta a döntést, az egyik oldalajtón belép egy testvér, egy borítékkal a kezében, benne két csekk, $1000 a gyülekezetnek, $750 a missziós szolgálatra. És az úr mindent megoldott. Mert nem ingadozott. Tehát most arra sarkítjuk ki a tanításnak ezt a részét, hogy a stabil, nem ingadozó hit, az mindenkor győzedelmeskedik. Apostolok cselekedetei 2.47-hez lapozunk.
Dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
Amen. A dicsőítés nem más, mint a működésben levő hit. Itt azt olvastuk, hogy a dicsőítés által Krisztus teste erőteljesen növekedett. A dicsőítés kapcsolatban tart Istennel. A dicsőítés a hit legmagasabb kifejezési formája. Isten szereti a dicsőítést, a dicséretet, ha hála éneket zengünk neki. Olvassuk a Zsoltár 22.3-at.
Te pedig szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol.
Halleluja! Azok számára, akik a liturgikus vallásos dicséretet szokták meg, a karizmatikus dicséret kezdetben szokatlan. Lehet, hogy mindannyian így voltunk ezzel, de azt hiszem, hogy nagyon könnyen hozzászoktunk, mert megragadott ez a fajta dicséret, és a dicséret során pedig a az Úr jelenlét, ami leszáll. A vallásos szellemű emberek Jézust támadták. Folyamatosan támadták, meg akarták ölni. El akarták tenni az útból. Ma sincs másként ez. Ez a jelenség rámutat arra is, hogy kit birtokol egy vallásos szellem. Zűrzavar közepette is dicsért Istent, mert ő hatalmasabb a te problémádnál. Nem azért kell dicsérni, mert belekerültél egy problémába, hanem azért, mert Isten abból ki tud hozni. Meg tudja adni a kimenekedést. Pál és Silás is ennek eredményeképpen szabadult ki természetfeletti módon a börtönből. Otthon majd megnézhetitek az apostolok cselekedetei 16-24 környékét. Mert énekelve dicsérték Istent, ezt mondja az ige. A görögben ez azt jelenti, hogy énekelve dicsérték az Istent, hogy énekelve magasztal, újra meg újra elmond. Mihez párosítható ez az utóbbi gondolat, hogy újra és újra mondani? A megvalláshoz. Az énekben is vannak ismétlődő strófák. Meg hát egy éneket nem egyszer éneklünk el az életünkben, hanem ismételjük. És vannak olyan énekek, amelyek gyakorlatilag szinte megvallások. Igen, megvallások. A doktor Lilianról hallottatok, aki hit otthont épített, újjászületett orvos volt, belgyógyász, írt egy könyvet, és egy teljes fejezetet a következő címmel látott el. A dicsérő kúra. Halleluja! A dicséret az imádatnak a szerves része. Zsoltár 50-es fejezet 23-as verse következik.
Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek üdvösségét.
Halleluja! Itt a dicséret a héberben egy nagy súlyú megtisztelést jelent. A hit és a dicséret szoros egységet alkot, és ezen felül a helyes beszédre buzdít. Hát a mai tanításunk is ugye arra van kisarkítva, hogy a hit megvallását tegyük folyamatosan. Tehát helyes beszédre buzdít, mert az énekeink is mind az igén alapulnak. Az összes dicséretünk az igén alapul. És amikor ezt énekeljük, akkor gyakorlatilag helyesen beszélünk. A dicséret hitből fakad. Azért fakad hitből, mert akit dicsérünk, azt nem látjuk. És amit nem látunk, ahhoz kell hitnek lenni, kell hitünknek lenni, hogy abba az irányba tudjunk mozdulni, jelen esetben a dicsérettel és hálódással. A hitnek van egy ellentéte, a hitetlenség. És tegnap is volt erről szó pesti tanításban. A hitetlenség az tolvaj és gonosz dolog, mert a forrása az ördög. És a hitetlenség a Szent Szellem erejének az elrablója. Sok évvel ezelőtt olvastam egy könyvet. Jegyzeteket készítettem belőle, de azért úgy él bennem, hogy minden egyházban a Szent Szellemnek meg kellene nyilvánulni, és az erőnek meg kellene mutatkoznia, úgy, ahogy a teljes evangéliumi gyülekezetekben. És mi cserép edények vagyunk, ezt írja a Biblia. Ha be vagyunk töltekezve Szent Szellemmel, akkor az olaj bennünk van, és ezt az olajat, ezt a kenetet szeretné az ellenség ellopni. Hogyan fog eltűnni, elszivárogni egy edényből az olaj? Hogyha repedés van rajta. Nagyon-nagyon lassan, sok idő alatt, de előbb-utóbb elszivárog. Az ördög próbál a mi cserép edényünkön fogást venni, kicsit odavárni a földhöz némai keresztényt, hogy megrepedjen a cserépedény és az olaja elillanjon. Tehát ezért rabló az ördög és a hitetlenség is, ami tőle származik. Hogyha a hitetlenség észrevétlenné válik, átveheti a hatalmat és rabolhat. Néha nem is veszi észre a keresztény, hogy hitetlenül szól. Mert az ige azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. És onnan kijöhet a hit is, meg kijöhet a hitetlenség is. Aztán van egy másik megállapítás, hogy a hitetlenség kineveti Isten csoda dolgait. Előjárunktól is hallottuk, hogy bizony némely területeken a gyógyító szolgálaton humorizálnak, vagy kinevetik. De ugyanígy nevetett Sára is, amikor Isten azt mondta 90 éves korában, hogy gyermeket fog szülni. A mennyei atyánk is ki van rabolva az örömből, hogyha bennünket kifosztottan lát, mert akkor mi sem tudunk örvendezni azoknak a dolgoknak, ami bennünket megillet, ami jogszerint hozzánk tartozik a megváltásban. A Nehémiás 8:10 írja, hogy nagy erőforrásunk az öröm. Úgy szól az ige, hogy az Úrnak öröme az én erősségem. Kezdj el énekelni. Kezdj el énekelni dicséretet. Az idősek napján nálunk azt mondta a polgármester úr a beszédében, hogy akik énekelnek, mert van egy nótakör, akik énekelnek és vallási közösségbe járnak, azok egészségesebbek. És ez igaz. Római levél 8:28-hoz lapozzunk. Az ábrahámi áldások hozzánk tartoznak, és megáldottunk minden mennyei áldással a Krisztusban. Ezt mondja a Biblia. Róma 8:28-at olvassuk el ennek kapcsán.
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak.
Tehát a javunkra van mindaz, amit az Úr elkészített a számunkra. Ez úgy fogalmazható meg, hogy a jó dolgok összessége, ami a hasznunkra adatott, és a te nevedre van ráírva. Csak birtokba kell venni. Tehát örvendezni kellene a keresztényeknek azon, amik a javunkat szolgálják. És mindaz, ami Istentől származik, az csak jó. Az csak a hasznunkra van. Hitetlenségnek van egy biztos ellenszere. Ne szóld a legyőzöttséget. Ne szóld a problémát. A korábbi tanításokban erre vettünk is példákat. A Sunemita asszony például. Ő sem mondta ki, hogy a fia meghalt, csak elszaladt segítségért. Aztán volt Zakariás, akinek az Úr becsukta a száját. Meg Józsué csapatának, akik járták körül Jerikó falait, megtiltotta Józsué, hogy szóljanak. Mert könnyen kijöhetett volna a szájukon a hitetlenség. A hitedet szabadítsd fel azáltal, hogy kimondod, és ne a hitetlenséget. A hitedet szóld, a hitedet szabadítsd fel, ami ki fogja szólítani a hitetlenséget. A Jób 42:3-as versét otthon megnézhetitek, de én nem a mi fordításunk szerint fogom felolvasni. Ez a vers a meggondolatlan beszéddel foglalkozik. Én most a Moffat féle fordítást fogom felolvasni. Meggondolatlanul összezavartam a témákat, értelem nélkül beszéltem azokról a csodákról, amelyek messze meghaladják a látókörömet. Tehát nem szabad meggondolatlanul beszélni, elhamarkodottan beszélni. Ahogy szokták tanácsolni régen nekünk is, hogy először számolj 3-ig, és utána szólj. Tehát tartsd becsben a hitedet, és azt valld meg állandóan, ahogy a zsidó levél írja, hogy ugyanazt vallani. Ha egyszer egy igét megvallottál, vagy imádkoztak érted valamilyen ügyben, akkor azon az igén állj meg. Ha netán érzésre, látásra, hallásra tekintenél, akkor ezáltal a hitetlenség be tud lopózni, és el tud tántorítani az ige vonalától. Ábrahám nem ingadozott, amikor Isten 100 éves korában azt az ígéretet mondta Ábrahámnak, hogy fiat fog születni. Történt egy nagyon fontos dolog, mert eredetileg Ábrámnak hívták őt, és történt egy névcsere, és onnantól ismerjük úgy, hogy Ábrahám. Van-e ennek a névcserének jelentősége? Bizony nagy. Mert onnantól kezdve, amikor egymást szólította Ábrahám és Sára, akkor gyakorlatilag egy hitmegvallást tettek. Mert az Ábrahám azt jelenti, hogy sok nép atya, a Sára pedig azt jelenti, hogy sok nép anyja, és egymást, amikor szólongatták, akkor hitmegvallást tettek. Úgy is fogalmazhatom, ahogy köszöntöttük egymást, hogy az ígéret hangja hangzott el, amikor egymást köszöntötték. Te is az ígéret hangját szóljad. 700 ígéret van a Bibliában a újjászületett szentek számára. Van mit megragadni, és van mit megvallani. Mindezekből látható, hogy a bibliai hit egy megfizethetetlen dolog, ami a tulajdonunkban van. Nem lehet megvenni a boltban, nem lehet megvenni a rőfős szaküzletben. Ezt az ige hallása által lehet kiépíteni magunkban, a szívünkben, a szellemünkben. Van egy bizonysága megvallás fontosságáról. Egy asszony gyülekezetben a pásztortól kért imatámogatást az arcán levő bőrrák megsemmisülésére. És utána, ahogy tanulta, elkezdte dicsérni az Urat a gyógyulásáért, mert az Úr Jézus a gyógyulását ugye a kereszten már megszerezte. A férje lehordta, mert a láthatókra tekintett. Az ismeretségi kör a világban furcsán nézett rá, hogy hogy mondhatod azt, hogy meggyógyultam, amikor még ott van? De mi tudjuk, hogy a láthatókra nekünk nem szabad tekintenünk. A szellemi ember nem tekint a láthatókra. Ő továbbra is kitartóan a győzedelmes hitében dicsérte az Urat a gyógyulásáért. Még hónapok múlva is a gyógyulásáról tett megvallást, holott még nem volt látható. Egyszer otthon a tükör előtt az arcához emeli a kezét, és ez a csúnya daganat a kezében maradt. Képzeljétek el, hogy milyen hangosan kezdte el dicsérni az Urat. Férje meg hátulról beszól neki, hogy már megint elkezded? És utána szembesült azzal, hogy valóságba jött a több hónapos megvallása. Mert a győzedelmes hitében és a megvallásában kitartott. Nem tántorította el ettől sem a férje, sem a baráti köre. A hitünket gyakoroljuk akkor, amikor a valóságba jövetel előtt megvallásokat teszünk és örvendezünk. Tehát nem hazudozunk össze-vissza, hanem a hitünket gyakoroljuk ebben az esetben. és azt a magot, amiért valaki korábban imádkozott, azt öntözgetjük. Hogy ez a mag növekedjen, erősödjön, hozza meg a termést, a gyümölcsöt. Tehát nagyon fontos az ima és a valóságba jövetel közötti időben folyamatosan hálát adni, megvallást tenni, dicsérni Istent a kereszt bevégzett művéért. A hit csúcspontja a megvallás. Mert ha már valóságba jött, akkor nincs szükség a hitre. Mert kézzelfoghatóvá vált a dolog. Itt szeretnélek benneteket emlékeztetni, hogy a bizonyság és a megvallás az két különböző kategória. Egy régebbi újságunkban ezzel foglalkoztunk. A megvallás az, amikor az igét szóljuk, a bizonyság pedig az, amikor egy valóságba jött dologról teszünk bizonyságot a hívőtársak előtt, szóban, vagy netán újságban, vagy bármilyen formában, hogy az ő hitük is felgerjedjen. Felkeljen az ő hitük is. A hit és a megvallás szorosan összekapcsolódik, és a szánkban vegyül. Múlt heti tanítás erről szólt. Mint a betonkeverőben a beton, a hitünket és az igét össze kell vegyíteni, hogy az megfelelő erősségű alapot tudjon adni. Az ige az életünk mértékadó eleme. Az ige meghatározza az életünket. Az életünk az igei megvallások szintjére képes emelkedni. Tehát, hogyha az életünkön javítani szeretnénk, bármelyik területén, akkor az igei megvallásokat kell mind gyakrabban megtenni, és az életünk szintje fel fog emelkedni oda. Sokan arra várnak, hogy majd akkor gyakoroljuk a hitünket, hogyha jön a probléma. De jobb, hogyha a hívők naponta gyakorolják a hitüket, azaz edzik a hit izmaikat. Ugyanis béke időben lehet felkészülni a hit szép harcára. Késő akkor elővenni a súlyzót, hogyha a sötét éjszakában valaki az állkulccsal matat az árban. Mert pár perc alatt az izmok nem tudnak megerősödni, és nem tudják a betolakodót grabancánál megfogva kipenderíteni. Leszögezhetjük, hogy az igazi nagy ágyú a hitünk rendszeres megvallása. És ahogy a zsidó levél mondja, mindig ugyanazt mondani. Soha nem eltérni. És a láthatók szerint beszélni. Mert így tudunk győzedelmeskedni, győzelemre jutni, abban a győzelemben járni, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Ő nekünk adta. Csak nekünk ebben járni kell a hitünk alapján. Alleluja! Dicsérjük az Urat! Folytassuk az úrvacsorával. Az Úr Jézus azt kérte, hogy emlékezzünk meg az ő feltámadásáról, haláláról, feltámadásáról, és így arra emlékezünk, hogy ő él. Hát aki feltámadt, az él. A kenyér az ő megtört testét jelképezi, a bor pedig az ő kiontott drága szent vérét. Jézus teste azért töretett meg, hogy mi birtokolhassuk a szent egészséget. Tehát a jelképes test magunkhoz vételével a gyógyulást veszünk magunkhoz. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolhatom a szent egészséget. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek után a vacsorát volna ezt mondván. E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely tisztára mosott, és így igazzá tétettem. Bármikor az Atya szent színe elé járulhatok, minden kisebb rendőrségi érzés és bűntudat nélkül. És köszönöm, Úr Jézus, hogy ez a szent vér eltörölt minden bűnt a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában az életemben, a Jézus nevében. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Természetesen benne van a feltámadása, és az, hogy Jézus ma él. Halleluja! Nekünk egy élő Úr Jézusunk van. Hálát adunk az Úrnak, a Szent Szellem bekapcsolta az ajándékokat, és folyamatosan jöttek újabb gyógyító kenetek. Kezdődött a lábszárban, a fejben egy ilyen homlok halánték környékén. Megjelent a térdben, tehát izületekben van gyógyító kenet, ér, és nevezhetjük úgy, hogy a keringési rendszerre. A nyak környékén, deréktájon és hátban van munkálkodás és helyreállítás. Jézus nevében légy szabad, és szóld az igét, az ígéret hangját. Az ígéret hangja hagyja el a szádat a Jézus nevében. Ügyelj arra, hogy mindig az ígéret hangja hagyja el a szádat a Jézus nevében. És légy szabad a Jézus nevében. Ügyelj arra, hogy mindig az ígéret hangja, az ige hagyja el a te szádat a Jézus nevében, és légy szabad a Jézus nevében. Az igét, az ígéret hangja hagyja el a szádat, mert ez szabaddá tesz a Jézus nevében. Légy szabad! Légy szabad a Jézus nevében, és az ígéret hangja hagyja el mindenkor a szádat, a Jézus nevében. Nevében légy szabad, és mindenkor az ígéret hangja hagyja el a szádat, mert az a hasznodra van. Jézus nevében légy tökéletesen épp, és mindenkor az ígéret hangja hagyja el a szádat, mert az a hasznodra van. Jézus nevében légy szabad. Áldások teljességét árasztjuk ki felettetek, és mindenkor az ige hangja hagyja el a te szádat a Jézus nevében. Jézus nevében légy épp, a Jézus nevében légy szabad, és mindenkor az ige hangja hagyja el a te szádat a Jézus nevében. Jézus nevében légy épp, és légy tökéletes test. Szólunk hozzád, és neked meg kell hallanod, és engedelmeskedned kell az igének. A Jézus nevében légy épp, és tökéletes, és mindenkor az ígéret hangja hagyja el a te szádat a Jézus nevében. Jézus nevében légy szabad, és légy épp. És mindenkor az ige hagyja el a te szádat. Az ígéret szavát szól, mert ez a hasznodra van a Jézus nevében. Amen. Kezünket hitel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és hatalmat veszünk minden betegség felett, minden tünet és probléma felett, elváltozás felett, helyreállítás szólunk a testek felett a Jézus nevében. Köszönjük Szent Szellem az őrjáratot, a szentek testének a határai, amely megújítja a halandó testüket a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, te drága szent kenetedet, az olajadat, amely aláfoly a szakállon, mint az Áron szakállán, Jézus nevében. Kiárasztjuk a kenetet a szövetekbe, és hiszük, hogy a kenet raktározódik, és eljut így az otthonokba, a beteg testekhez érintve pedig behatol a testbe a kenet, megtöri az igát, a betegséget, a problémát, a rendellenességet, és tökéletes épség jön elő az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Mindezt neked köszönhetjük, drága Úr Jézus, aki te voltál a helyettesítőnk a kereszten, és bevégezted a keresztművét. A tested megtöretett, a drága szentvéred kiontatott, értünk a Jézus nevében. Amen. Halleluja. Megjelent még talpban a gyógyítókenet, rúdtalpak. A talpban van gyógyítókenet, sérv területén, ha valakinek ilyen panasza van, és nem tudom, ilyen mellkasi valami. Nem a szív oldala, ez pont a másik oldal. Tehát nem szív. Halleluja. Jön egy kis nassi a vasárnapi tanításból. Szükséges, hogy várjunk a szent időzítésre. Hát akkor kapjuk a legjobbat. Ezt mindenki maga tudja, hogy milyen területre kell vonatkoztatnia. Az utolsó Schmitta év 2015. Ez így hangzott el 6-án, de tegnap is szó volt az idővégi dolgokról. Úgy néz ki, hogy a Szent Szellem ezt most súlyozottan hozza elő, és nekem is a szívemben van, hogy erről írjak majd valamit, mert most az Alapok című sorozatban található ez is. És nem csak az utolsó Schmitta év van, hanem az utolsó lehetőségek abban, hogy szolgáljunk az elveszettek felé, hogy behozzuk őket Isten királyságába. Sok feladat van még vissza. A smita azt jelenti, hogy hetedik év, vagy szombat év. Mert a zsidó időszámításban 7 éves időciklusok voltak. És ezt nevezik smita évnek, vagy szombat évnek. És a 2015 lesz ez a mostani 7 éves időciklusnak a vég. Ami igazán izgalmas, hogy 4 teljes holdfogyatkozás lesz 2014-ben és 2015-ben is, ami ráadásul zsidó ünnepekre esik. És a korábbi megfigyelések szerint ilyenkor mindig valami komoly dolog történt. Az első, amit feljegyeztek, az 1492-ben volt, amikor Kolumbusz, aki zsidó származású volt, felfedezte Amerikát. Valahol talán a Copeland anyagban olvastam róla, hogy a Szent Szellem szólt a szívéhez, hogy merre menjen, mit tegyen, hol találja meg a másik földrészt. Ugyan ebben az évben volt a keresztes hadjárat, ami egy nagyon durva dolog volt. Most képzeld el, hogy beállít egy faluba egy hadsereg, és azt mondja, most legyél keresztény, amit nem is tudta, hogy eszik vagy isszák, hanem akkor kivégezték őket. Jézus az evangéliumokban a zsidókat tanította. Ezt azért nem szabad elfelejteni, mert amikor szól az idők végéről, akkor a zsidóknak szól, de a 7 éves megpróbáltatásos időkorszakhoz nekünk semmi közünk, mert mi nem leszünk itt. Az 1 Timóteus 2.1-et, ha felírjátok, otthon megnézhetitek. 2 dolog, az elragadtatás és az Úr Jézus második visszajövetele. Az elragadtatás, amire most várunk, ennek a kegyelem időkorszakának a végén, és Jézus lába ebben az esetben nem érinti a földet, hanem ő a felhőkön jelenik meg, és mi mágnesként oda ragadtatunk. A második eljövetele, az pedig a 7 éves időciklus végén lesz, amikor Jézus lába érinti a földet, és igazából velünk a hadseregével együtt jön vissza. Mindenkit megnyugtathattok, hogy nincs világ vége. Csak bibliai időkorszakok vannak, és azok ugye váltják egymást. A Bibliánkban, a régiben, ott valóban úgy szerepel, hogy Jézus megkérdezték, mikor lesz a világnak a vége, de a görögben az időkorszakot jelent. Tehát a kérdés helyesen úgy hangzott el, hogy mikor lesz ennek a bibliai időkorszaknak a vége. A Békeváron megtaláljátok azt a táblázatot, amit a Sanders Pásztor könyve alapján összeállítottam, hogy most van a kegyelem korszaka, aztán következik a 7 éves megpróbáltatás, ami bennünket ugye nem érint, úgy, ahogy Noét sem érintette a vízözön, mert Isten szólt, hogy építsen egy bárkát, és vegye magához az igazakat, meg az állatokból, növényekből mindent. Utána jön az 1000 éves milléniumi időkorszak, amikor 1000 évre a gonosz meg lesz kötözve, és csak szeretet lesz. És az 1000 év végén pedig Isten újjá teremti ezt a meggyepált földet. A környezetvédők is próbálkoznak vele, de igazából nem ők fogják megoldani ezt a problémát, hanem az Úr teljesen megújítja. Tehát nincs a világnak vége, folytatódik minden. Csak korszakok vannak. Tehát sorrendben az elragadtatásra várunk, az elragadtatást követően megjelenik az Antikrisztus, az első 3,5 évben felépítik a templomot, mert ott szolgálni fognak benne, a 7 éves időkorszak végén lesz egy háború, egy nagyméretű háború, és a 7 év végén pedig lesz Jézusnak a második visszajövetele. Amikor a lába érinti a földet, az olajfák hegyén, és egy dicsőséges 1000 éves korszak következik. Ez a vasárnapnak megfelelő a 7. napnak, a pihenés, a nyugalom, annak a párhuzama. Az Egyesült Államok leghíresebb befektető tanácsadói az inflációt jósolják, és a 3 éven belül az Európai Uniónak az összeomlását. Jelenleg a gyülekezet tartja vissza az Antikrisztust, és ezért fontosak az ima körök, ima konferenciák, mert nagyon sok ima elmegy ezért, hogy a szent időzítésben történjenek meg azok, amiknek meg kell történni, ami meg van írva. Itt ki kell, hogy igazítsam a korábban elhangzottakat, vagy a korábban mondottakat, mert lehet, hogy korábban azt mondtam, hogy a szentek elrakatatásával a Szent Szellem is elmegy, és akkor szabad utat kap az Antikrisztus. Tehát a pontosítás úgy hangzik, hogy a gyülekezet tartja vissza az imáival és a hitével az Antikrisztust. A Szent Szellem itt lesz az elragadtatás után is, mert lesz 144 000 evangélista, és tömegek fognak az Úrhoz térni. Tehát hatalmas munkát fognak végezni azok, akik itt még munkálkodnak. A vallásosságból és a törvényből nem lehet hitet nyerni. Ezt most már hiszem mindannyian látjuk, ha visszatekintünk. Hogyha az ige általi átalakulásunk és megújulásunk lassú, akkor ez annak tudható be, hogy visszaestünk esetleg a vallásosságba. Mert a Róma 12:2 mondja, hogy újítsátok meg a ti elméteket Isten igéje alapján. A vallásos élet valójában egy száraz élet. A Máté 19-ben, a 16-os verstől megnézhetitek, amikor az ifjú Jézushoz ment, és megkérdezte, hogy miként nyerheti el az örök életet. De szerintem van még annyi időnk, olvassuk el ezt, jó? Máté 19-ben, a 16-22-esig olvassuk el. Tehát így jobban képbe lesztek, hogyha halljátok is az igét rögtön.
És Simé hozzájövén egy ember, mondanél ki, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanél ki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanél ki, melyeket? Jézus pedig mondta, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondanék ki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkodás van még bennem? Mondanék ki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és járj és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva, mert sok jószága volt.
Tehát vagyonos volt. Ez az ifjú vagyonos volt. Egy fontos dolog, hogy a 20-as versről, amikor áttér az Úr Jézus a 21-es versre, akkor gyakorlatilag a törvényről ő átkapcsolt az igére. Az ifjúban egy dolog hiányzott. A hit. Nem merte elvetni a vagyonát, mert tudjuk, hogy a többszörösét kapjuk vissza. Ő csak a törvényben volt jártas. A tized gyakorlatilag úgy is megfogalmazható, hogy a tisztelet kifejezése az atyának, amiért bennünket ilyen-olyan módon megáldott. Ez felfogható egy labdajátéknak is, mert oda-vissza történik, és mindig nagyobb labdát kapunk vissza. Végén medicinlabdával fog az Úr bennünket vissza dobni. Egy fontos megállapítás, hogy a szellemmel teljes hívő bármit le tud állítani a szellemi világban. Hát megvan hozzá a hatalmunk. A hited veszélyes az ördög számára. Ezért igyekszik a hitedet lezárni valamilyen módon. Szeretetből való kilépés, bűntudat, kárhoztatás, sokféle faja van, hitetlenség. Hát tudja, hogy te veszélyes vagy az ő számára. De hogyha tudod, hogy ki vagy Krisztusban, Mi tartozik hozzád Krisztusban? Akkor a hited nagyon könnyen tud kiáradni, és megragadni, és elvenni dolgokat. Soha ne korlátozd magadat. Mert aki cselekszik, az az Úr, és ő mindennél hatalmasabb. Ő bennünk lakozik, és nekünk folyamatosan az Úrral kell járnunk. Ez a legjobb megoldás. Egy bizonyságot szeretnék elmondani. Tervezem is, hogy leírom majd a kis újságba. Amikor szeptember 7-én fenn voltunk Pesten az ima konferencián, nem vittem magammal a tizedünket, mondván, hogy úgyis megyek majd a vasárnapi alkalomra, és akkor fogom felvinni. De mégis a szívemben volt egy készletés, hogy egy összeget helyezek a perselybe. Engedemes voltam, betettem. Aztán elkezdtünk imádkozni azért, hogy hát az autóknak a műszaki karbantartása az ne kerüljön 80 ezer forintba. Én maximum 60 ezeret állapítottam meg hitben. Akkor még nem kapcsoltam össze a szeptember 7-én a perselybe helyezett összeget azzal, hogy a javítási, szerelési költség az le fog csökkenni. Később már összekapcsoltam. Gyakorlatilag előre adtam egy tizedet, ami később valósult meg. Mert általában ugye úgy működik a tized, hogy megjön a fizetés, a jövedelmek, egyéb dolgok, és akkor annak a 10%-át ugye a hívő az Úrnak szenteli, megtiszteli az Úrat ezzel. Én előre léptem meg, bár akkor még nem tudtam, hogy ez valaminek a tizede. Csak a készletést éreztem a szívemben. És dicsőség az Úrnak, 50 ezer forintból megtörtént ez a beavatkozás, és mondhatom, hogy minőségi, hogy ahogy tanultunk abban a sorozatban, az áldásozen sorozatban, ugye a tizedről elég hosszasan, meg az újságban is megy ez a sorozat, a tizedet lehet előre is adni. Talán a Koplennél is volt ilyen, ha jól emlékszem. Ha van lehetőség, akkor fizikálisan odaadni, mint egy előtizedet, de ha nincs rá lehetősége az embernek, mert nincs kézzelfogható pénze, az is elégséges, hogy a szívében azt az összeget odaszállni az Úrnak. Mert Isten azt már komolyan veszi. Tehát ha valakinek ez segít, akkor azért volt a szívemben, hogy ezt elmondjam, mert a tizednek vannak ezen formái is, hogy előre vagy szívben oda szentelni, hogy most el akarom adni a pincémet, de nincs rá vevő, akkor Uram, ha lehetőségem van, akkor oda szentelem előre a tizedet, és ezzel felgyorsítom a folyamatot, vagy pedig a szívemben azt az összeget elkülönítem, hogy amikor el tudom adni, akkor azt a te munkádra szánom. Úgyhogy köszönjük az Úrnak, és dicsérjük az Urat, mert ő mindennél hatalmasabb, és minden gondunkat őre kell vetni. Újságok továbbra is egyet fizet, hármat kap, és biztos, hogy az Úr fog elétek vinni olyat, akinek szüksége lesz rá. Bizonyság.
Meglettek ezek a harlekin karcagóvarat, de annyira meglettek, hogy egyszerűen nem értem se kint, se bent, mert kívül belül az ablakom az egész, az összes ablakaim tele voltak. Röpködtek mindenfelé, elvettem hamar a sprét, remondom, az ajt befújom. Nem ment, söpővel röpültek. És eszembe jutott, hogy
imádkozni kéne.
Imádkozni kell. És elmondtam az Úrnak, hogy én szeretném, hogyha Jézus szemelőbe az összes bogarat valahova, messzire, ahol semmi ember nincs, de hogy tűnjenek elég. Átmentek, mondták, hogy a szomszédokban mondták, hogy én vitel át a bogarat. Na jó, azt mondta, hogy én vitel át nekik a karikamból. És eltűnt az összes. És a tévében a tegnap mondták, hogy nagyon-nagyon sokan is nem mert kiért annyi, és én azt mondtam, hála az Úrnak, én. Szóval, hát azt mondják, hogy ahol mereg, ugye nekem odasítanak az egész előszobára, minden picire is, hát ugye ablak egy picit, nyitva van, mert meleg van, nyitva van, de kis a is előbb bejönnek. A másik az, hogy a tegnap, hogy voltunk Tavon, hát írnoztam, hogy mutattam, de nem gondoltam arra semmit, nem csak azt, hogy mutattam, hogy nekem ez az ujjam, hogyha becsuktam a kezemet, nem tudtam kinyitani a közös ujjamat. Hát ugye azt mondták, hogy ezt meg kell műteni, meg patlog ujja, vagy valami ilyesmit mondtak. Reggelente egyik kezemet sem tudtam semmire használni, és a tegnap, amikor kimentem és imádkoztak, visszamentem, és az volt ezzel, hogy mentem, és így csináltam. És mondom, hogy már neki most mondom, mind a két kezem. Egyik sem fáj.
Halleluja. Dicsőség az Úrnak.
Sírtam. Örömben, mert azt mondtam, hogy ez már jó két éve van, vagy három éve ez nekem, és azt mondták, hogy nem megyek műtétre, mert valószínű, hogy nem fog sikerülni, és akkor már nem tudom az ujjamat mozgatni. És a tegnap az voltam, hogy nekem mind a két kezem megvirul, mert én reggelente nem tudok semmit nem tudni a kezemet. És hál' Istennek
szombaton délután kezdődött nálam egy tünet a kórházban. Át is kapcsoltam imádkozni, mondom, hogy ez nem az enyém, és este meg már tiszta forró voltam. De mondja a Sanyi, hogy fú, te elég föl, mondom, de hogy éget, nincs nekem semmi bajom, hagyja már vele. És vasárnap délelőtte minden eltűnt gyógyszerek nélkül. És ma kérdeztem tőlem egy keresztény, hogy hát hogy létezik? Hát nem szedtél gyógyszert, mondom, nem?
Az evangélium tablettát szedted.
Igen, azért teljesen eltűnt.
Igen,
Pirin. Igen. Én pedig, úgyhogy megerősödtem a gyógyulásba.
Nekem pedig jött az arcomba, megint kezdődött, és akkor és ide próbálkozott, és fogtam, és ide leírtam. Ide, hova írtam le? Ide. Leírtam, és mondtam, és hangosan, és olvastam, és mondtam. Bejön a pikő, azt mondja, de mit csinált? Na, meggyógyultam. Azt mondja, tényleg? Mondom, tényleg. Mert tényleg nem fújod az orrod, mint tényleg. Azt mondja nekem, te aludtál egész éjszaka? Aludtam. Ezt betettem a párnám alá így. És itt van, leírtam, szépen leírtam ide magamnak, ha ez nem az enyém. Szépen ide kiírtam ide az igét fölé. És mondtam hangosan, és betettem a párnám alá. Mondtam, hogy nekem többet sose nem lesz az arcomnak baja.
Köszönjük a jelenléteteket, köszönjük a hiteteket. Magjaitok áldottak, jövő héten várunk benneteket. Elvetett hitmagva kikelnek.